Pulzus Podcast. Az e-sport tudományosan szórakoztató podcastja. Minden, ami a futás, kerékpár, triatlon világából érdekelhet. Diagnosztika, frissítés, felkészülés, hírek és aktualitások. Pulzus Podcast.
Sziasztok! Itt ismét a Pulzus Podcast. Egy elég aktuális témával jövünk. Három vendégem van, Márkus Öcsi, Tanya és Zelcsényi Miklós Muki, akik versenyszervezők, ugye Öcsihez köthető a Borvidék félmaraton, Black Hole, Bodri, illetve a Korintosz, mint talán a legpatinásabb verseny. Csanya, terepfutás, és Ultra Trail Hungary, és azt hiszem nálad az e-sport vértestél viszi, meg a vértes terep maraton viszi a fémet, hogyha jól sejtem. Mukinál pedig ugye az Ultra Balaton, és generáli Night Run, meg hát több utcai jellegű futóversenyt is szervezel egy triatlon rendezvény mellett. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és első körben arról kérdeznélek titeket, hogy olvastátok gondolom azt a cikket, amiben azt leírták, hogy a futóversenyek jelentős része, vagy egy elég nagy hányada megszűnhet a következő időszakban. Ez bejárt így a közösségi médiát. Biztos találkoztatok vele. Mi erről a véleményetek erről a cikkről, mint így versenyszervezőknek? Öcsi, ha már így az előbb veled kezdtem, akkor légyszi. Kezdesz?
Eszem. Köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást. Hát a cikkről dióhéjban, hogy most ez 20% lesz, 30% vagy 50%, szerintem ez egy picit hasraütésszerű. Egészen biztos, illetve látható a piacon egy tisztulási folyamat. Az, hogy ennek mi a pontos oka, szerintem ezt azért érdemes lenne szinte versenyenként megvizsgálni. Én azt gondolom, hogy nem lehet egy okot kiemelni, tehát ennek nem csak tisztán gazdasági okai vannak, természetesen annak is. Szerintem volt egy nagyon komoly torródás a versenynaptárban, egész egyszerűen én azt gondolom, hogy ennyi versenynek már nem volt létjogosultsága. Igen, növekedtek azok a működési költségek, alapanyagok, a rendezvényeket, biztosító egyéb költségek, illetve bizonyos olyan költségek, amik csak bizonyos rendezvényekre voltak jellemzők, lásd Korintosz Banket. Tehát én azt gondolom, hogy ennek is ez is egyfajta oka volt. Szerintem volt sok olyan verseny, ami egész egyszerűen nem volt piacképes, és azt gondolom, hogy változnak a fogyasztói szokások is, és én is hoztam azt a gondolatot, hogy a Covid egy picikét megtanított minket súlypontokat lerakni, priorizálni, úgyhogy körülbelül ezek összessége az, ami így a valós okokat fogja majd egyszer majd talán így feltárni előttünk, de igen, én is azt gondolom, hogy csökkennek a piacon lévő versenyek számai, reméljük viszont, hogy azok, akik fennmaradnak, ők tudják a minőséget tartani, és egy picit végre elmozdulunk a minőség irányában.
Csanya, te hogy látod a helyzetet?
Én úgy látom, én csak a terepfutó versenyekről beszélek, mert csak azokat követem, ami igazából nyomon. Tehát nyilván látom az aszfaltos versenyeket, hogy elindul, hányan vannak, hallgatom a híreket, de úgy nem vagyok annyira képbe vele, úgyhogy inkább csak a terepfutás irányából közelítek. Szerintem amúgy már régen elkezdődött ez a folyamat. Tehát, hogy már a Covid előtt is voltak, azt gondolom jelei, most nyilván nem fogok versenyszervezőt mondani, akinek már szűntek meg verseny, meg kezdett látszódni, hogy már így már bedől a rendszere, amit úgy fölépített, és akkor arra még rájött a Covid, ami beverte az utolsó szöget, és utána ugye az eltűnt futók meg még jobban beverték azt a szöget. Tehát, hogy szerintem amúgy a terepversenyeknek én azt gondolom, hogy a fele. A 2019-es állapothoz képest a fele így mit simán el fog tűnni. Vagy már lehet, hogy már múlt időben kellene beszélni, és azt mondhatjuk, hogy hiszen nálam is van olyan verseny, amit elengedtem a meccsek. Tehát én azt érzem, hogy túl sok volt olyan év, amikor 10 verseny, mi azt ugye ketten csináljuk Barbarával, leginkább a Melor. Tehát nekünk ez sok volt. Tehát hogy igazából még talán hálás is lehetek ennek a helyzetnek, hogy egy kicsit így rákényszerített, hogy elengedjek versenyeket, vagy versenyt.
Köszi, Muki, igen.
Én szerencsés helyzetben vagyok, sziasztok, mert a Öcsi és a Csanya tökéletesen összefoglalta itt, hogy mi igazából itt a piacon a helyzet. Egyébként én is úgy érzem, hogy sok összetevős a dolog, tehát egy bizonyos fokig szerepet játszik benne a COVID, és nem kis szerepe van úgymond a jelenleg most Magyarországon és akár egész Európában érezhető gazdasági válságnak is, ami mivel mi egy olyan piacon dolgozunk, ami nem must have kiadás, ami azt jelenti, hogy az, hogy elmenjünk egy futóversenyre, vagy ott esetben vegyünk egy edzéstervet, vagy vegyünk egy futócipőt, ez nem egy olyan típusú kiadás, amit mindenképpen meg kell tenni, hanem ezelőtt nagyon sok olyan tétel szerepel az egyéneknek a költségvetésében, ami ennél sokkal, de sokkal fontosabb, lásd akár a lakbér, a villanyszámla, vagy a hétvégi bevásárlás az Aldiban, vagy a Tesco-ban. Tehát úgymond ilyenkor egy kicsit szorul a nadrágszí, és amikor a nadrágszí is szorul, akkor az emberek bizonyos dolgokat elengednek. A tendenciát azt mi is vizsgáljuk, és egyébként én úgy érzem, hogy ebben a helyzetben mondjuk egy futó, aki eddig évi 5 versenyre ment, most már nem megy el 5-re, hanem csak 3-ra, 2-re, vagy lehet, hogy csak 1-re. Tehát nem is biztos, hogy elsősorban a lélekszám csökkent a piacon, hanem inkább a nevezéseknek a száma, és ilyenkor történik az, hogy kiválasztja azt az egy versenyt, vagy kettőt, ami számára úgymond a must have kategória. És akkor ilyenkor fordul elő az, hogy bizonyos eseményekhez már egyszerűen akár tetszik, akár nem jut elég nevező, és amikor nem jut elég nevező, akkor pedig az a történetnek a folytatás, hogy valamilyen oknál fogva ezeket a versenyeket a szervező általában megszünteti, mivel az eseményekhez egyszerűen szükséges egy alapbüdzsé, egy bizonyos olyan összeg, ami nélkül a megrendezés az gyakorlatilag veszteséges, előbb-utóbb eljutnak az emberek erre a szervezők erre a szintre, és így is ezért van az, hogy csökken a versenynek a száma. Konkrétan a Lupatóval kapcsolatban, ott speciális egy kicsit a helyzet, mert bár lehet, hogy félreérthető volt a kommunikációnk, mi nem azt mondtuk, hogy örökre szüntetjük meg, hanem azt, hogy 2024-ben nem rendezzük meg ezt a versenyt, ami most nagyon jól belepasszolhat a cikkbe, és úgy nézett ki, mint hogyha most itt mindenki orvaszájba zárná be a versenyeit, és szüntetné meg. Azért a Lupa egy kicsit összetettebb kérdése, egyébként nagyon szerettük azt a versenyt, viszont úgy éreztük, hogy egyszerűen, mivel mi 14 eseményt rendeztünk a mi irodánk a tavalyi évben, eljutottunk arra a határa, hogy valahol húzni kellett egy vonalat, és egyébként egy picit úgymond most csepegtek a pohárba a cseppek, és az utolsó csepp az igazából a Lupánál az nálunk az volt, hogy egyszerűen az emberi erőforrásnak a végére értünk. Tehát úgy érezzük, hogy van egy olyan pont a szervezői csapatnál, amikor a kevesebb az néha több, és néha egy lépést vissza kell azért lépni, tehát el kell tudjunk valamit engedni annak érdekében, hogy más esetben tudjunk fejlődni, és ezt az itt felszabaduló energiát más eseményekre tudjuk összpontosítani, tehát a Lupának a 24-es elengedésében igazából ez is benne van. Ez nem azt jelenti, hogy 25-ben vagy 26-ban nem lesz újra Lupa, sőt, én nagyon szeretném, hogyha lenne, de lehet, hogy jót fog tenni annak a versenynek, hogyha egy évig születel. És viszont volt nálunk is olyan verseny, csökkentettük a versenyszámot, például a Fighterszen sorozatnál ott 3 eseményt rendeztünk, jövőre biztos, hogy csak 2-t fogunk rendezni, mert néha úgy érzi az ember, hogy egy kicsit a kevesebb, az néha több, tehát muszáj egy picit nekünk is a versenyszámot szábbenni. Az okok azok elég összetettek, de ettől függetlenül azért alapvetően én elég optimistán tekintek a 2024-es év elé.
Mind a hármótoknak, ugye de arról beszélgetünk most itt, hogy egy versenyek szűnnek meg, de mind a hármótoknak vannak olyan eseményei, amelyek teltházasak, és ugye most legközelebbről én most azt tapasztaltam meg, ami a Budai Trail-lel történt, aminek mi leszünk most a névadó szponzorai, hogy pikpak beteltek a nevezések, de ugye a hírek alatt hallottam arról, hogy az Ultra Balatonon is nagyon gyorsan beteltek a nevezések. Mi a titok? Miben különbözik egy ilyen rendezvény attól a rendezvénytől, ami megszűnik? Mit gondoltok erről? Most Csanya, most te legyen, most téged kérdezlek először, aztán majd mindig váltogatunk, hogy ki kezdi.
Nálam volt egy kicsit specifikus, speciális helyzet itt a múltban, mert én ezeknek a számomra kis versenyeknek meghúztam a felső limitjét 500 főbe. Tehát hogy azért volt az, hogy a budai az úgy mindig teli volt, mert ugye az 500 főt elérte, lezártam, és akkor kész, nem jött több. Ez így visszanézve a múltban lehet, hogy lehet, hogy naív hozzáállás volt, hogy a konkurenciát is adjam élethez, levegőhöz jutni, vagy segítsem a többi szervezőt. Ez nem tudom, hogy mert az idő eldönti, hogy ez naivitás volt a részemről, vagy sem, vagy butaság, mondhatjuk akár így is. Mindenesetre most, hogy ilyen nagyon gyorsan betelt, nagyon gyorsan elértük az 500 főt, így rögtön hívtam az éremkészítőt, ő mondta, hogy el tud készülni a többletérem versennapjára, aztán a Pirisi Parkerdőt, mondták, hogy engedélyezik a többlet létszámot, és akkor utána még a környezetvédelmi hivatalt is sikerült elérni, ők is engedélyezik, bár még a papír nincs a kezembe, de telefonon beszéltem velük, és akkor egyszerűen csak most az van, hogy magasabb lesz a létszám, most olyan 750-ig el fogom engedni ezt a versenyt, aztán nem tudom, meglátjuk, hogy alakul, de lehet, hogy jövőre vagy két év múlva még több futó, vagy ha annyira népszerű. Tehát az enyém egy kicsit így fura, mert meg volt, mesterségesen alacsonyan volt mondjuk tartva ennek a versenynek a limitje. De hogy mi a különbség, hát nem tudom, rengeteg minden különbség lehet, de szerintem azt gondolom, hogy a többiek nevében is talán mondhatom, hogy mi üzleti oldalról közelítjük meg ezt az egész rendezést, tehát mi nekünk nincsenek ilyen rózsaszín köd a szemünk előtt, hanem én tudom, hogy befolyik valamennyi pénz, abból meg kell rendeznem, ha kevesebb folyik be, akkor valahonnan azt pótolnom kell, és hát azért nyilvánvaló, hogy senki se magának az ellensége, tehát lehet persze itt ilyen pátoszokat mondani, hogy a futókért, meg akármi, nyilván szeretjük a futókat, meg mind a hárman sportolunk, futunk, de azért nem baj az, hogyha a végén az egyenleg úgy néz ki, hogy a feleségem nem kever le egy tockost, hanem azt mondja, hogy hú, ez most jó volt, tényleg, akkor most felújítjuk a tetőt, vagy mit tudom, érted, elmegyünk nyaralni, vagy veszünk egy új felmosott szettet, ha csak annyi marad, de szerintem nem szégyen az, hogyha azt mondjuk, hogy igen, ez egy profitorientált cég, áfát fizetünk, alkalmazottjaink vannak, befizetjük a TB-t, miért ne kereshetnék rajta. Míg egy csomó szervező mondjuk tök más oldalról közelít, és akkor lehet, hogy megsértődnek, szerintem egy ilyen kicsit ilyen naív hozzáállás, meg egyébként az egyesületeknél is van profit, csak úgy nem profitnak hívják, hanem eredménynek, és azt is úgy, hogy elköltik, csak nem bármire, hanem az egyesületre. Na mindegy, szóval nekünk szerintem egy kicsit professzionálisabb a hozzáállásunk, mint az átlag magyar futóversenyszervezőnek. Emiatt lehet szídni minket, lehet szeretni minket, viszont a számok meg azt mutatják, hogy vannak versenyeink, amik iszonyatosan népszerűek, meg szerintem mi is jó, mindenkinek vannak ellensége, de ezen népszerű figurák vagyunk így a futóközösségbe. És akkor ez egy ilyen furcsa dolog, nem így kívülről nézve, hogy miközben mi kimondjuk azt, hogy profit, meg persze, hiszen kúra sok meló van bele, nagyon sokat kell dolgozni, miért ne keresetnénk, és akkor másik oldalról meg van ez a húha, ők csak a profit van a szem előtt, ami persze egy butaság, mert nyilván mind a hármunknak van egy csomó ilyen charity dolga. Tehát szerintem mi egy kicsit mások vagyunk, mint a többiek. Én azt gondolom. Uh-huh. Most itt nem mondok neveket, mert nem kell, hanem inkább magunkat teszem így egy másik oldalra, mint a többieket, mondjuk így.
Uh-huh. Öcsi, te hogy látod ezt a helyzetet? Miért vagy
megerősítem Csanyát, csak más oldalról közelítem meg. Szerintem az nagyon fontos, hogy mi a versenyeket termékként kezeljük. Tehát ez a szolgáltatás is egy termék, és hogyha ez egy termék, akkor ugyanazokkal a tulajdonságokkal és feladatokkal látjuk el, mint bármilyen más egyéb terméket és szolgáltatásokat. Szerintem nagyon fontos, hogy vizsgáljuk a piacot, annak az igényeit. Tisztán látszik, hogy azok a versenyek, azok a nagy versenyek, amit említettél, hogy hamar betelnek nálunk, azok valamilyen egyedi tulajdonságokkal rendelkeznek. Én ezt egy kicsit talán úgy tudom lefordítani, hogy akinek van egy minimális marketing vénája, vagy tanult marketinget, az, hogy ezeknek a versenyeknek van pozíciója. Tehát jó helyre vannak pozícionálva. Van egy tök jó könyv, azt hiszem Orr, Rees, meg Jack Trout írta a marketing 22 vastörvényét. Ez egy rohadt régi könyv. Szerintem a 90-es évek elején adták ki, talán így magyarul, viszont szerintem ennek a mai napig érvényes gondolatai vannak, és amikor így a pozícionálásról ír ez a könyv, akkor azt szerintem mindenkinek, akinek valamilyen termékei szolgáltatása van, az olvassa el. Az biztos, hogy Én majdnem szinte egy versenyemet kivéve, tehát mindegyiknek van valamilyen sajátos pozíció, vagy mindegyiknek van valamilyen sajátos küldetése, vagy van valamilyen olyan egyedi tulajdonsága, ami megkülönbözteti a piacon lévő egyéb más versenyektől. És akkor innentől kezdve más a kommunikációja, egy picit önálló árkategóriát is tud jelenteni, hiszen más kategóriát tud jelenteni, nem tudják nagyon összehasonlítani, úgyhogy ez nagyon fontos. Ha természetesen ez párosul azzal, hogy mi egy jó szolgáltatást adunk, amivel mi élményt tudunk szerezni, ez egy nagyon elcsépelt szó, ugyanakkor nekem még mindig ez a veszőparipám, és azért, mert magamból indulok ki, hogy olyan rendezvényre megyek el, ami nekem valamiért élmény nyújt, vagy valamiért az nekem fontos. És akkor visszatérve a gondolathoz, hogy egészen egyszerűen, tehát, hogy nekünk ez nagyon fontos, hogy ezeket tudjuk szolgáltatni úgy, hogy kiszolgáljuk a közönséget, ezt be tudjuk árazni, ezért mi ellenszolgáltatást kapjunk, vagy pénzt kapjunk cserébe, viszont egy tökéletes szolgáltatást nyújtsunk. És én azt gondolom, hogy az Ultra Balatont földrajzilag Magyarországon nem lehet megverni, az UTH-t földrajzilag, azt még mondjuk meg lehetne, bár nagyon nehezen, de szerintem nem lehet. Egész egyszerűen a borvidéknek az, hogy Szekszárd összefort területileg a történelmi borvidékével, és az aszfaltos, ezért egy olyan utcai versenyt tudunk nyújtani, ami szinte beillik egy terepversenynek már, ami a környezetét illeti, ezt nagyon nehéz adaptálni. Egy Korintosz bankettet senki nem tudja mondjuk úgy, hogy másolni, miközben a Korintosz útvonala szerintem Közép-Európa legunalmasabb útvonala, de mindegy, zárójel bezárva. Ettől függetlenül mégis a Korintosznak van egy pozíciója. Tehát, hogy ezeket a versenyeket, ha ebből a nézőpontból vizsgáljuk, akkor én azt gondolom, hogy ez a kulcsa, ez az alfája az, hogy valami más tudunk nyújtani.
Ultra Balatonról volt szó, és egyedi fekvés, és ezzel nem, szerintem ezzel a dologgal nem lehet vitatkozni. Nálatok, vagy nálad, hogy van ez, Muki? Hogy látod, hogy mi a te sikered, ti sikeretek ebben a szakmában?
Én azt gondolom egyébként, hogy én kicsit kétfelé választanám ezt a kérdést. Az egyik az az, hogy ezeknek a felkapott és úgymond sikeres versenyeknek az alapvetően mindegyikben megvan, hogy van bennünk egy úgynevezett wow faktor. Tehát, hogy van egy olyan alapötlet, ami és nem feltétlen csak az élmény, mert az élmény is fontos benne, de hogy alapvetően van a versenyben, a verseny életre hívásában egy olyan alapötlet, egy olyan dolog, ami szerintem nem biztos, hogy másolható, vagy nem úgy másolható, és ezáltal úgymond ezek nagyon egyedi termékek. Tehát akár a Borvidék félmaraton mondanám, akár a Korintoszt, akár a Csanyának az UTH-ját, ezek tényleg benne van ez a komoly wow faktor. Az egy más kérdés, hogy ha megnézzük, akkor én szoktam látni, és van a piacon nem egy, nem két olyan esemény, amiben megvan a wow faktor, de mégse tudja úgy kinőni magát, vagy mégse tudják úgy megvalósítani, és itt van egy másik nagyon nagy különbség, és egyébként nem csak úgy gondolom, hogy mi hárman, de hármunkra biztos, hogy jellemző, hogy alapvetően egy profi módon szervezzük a versenyeinket. Tehát mi nem csak szerelemből szervezünk, hanem mi életvitelszerűen szervezünk. És én az elmúlt 12 évben azt tapasztaltam, hogy sokan mondják, hogy itt mindegy csak a pénzről szól, itt már elmúlt az alázat, ezeket úgy szeretem, ezeket a gondolatokat, mert egyébként én ma ugyanazzal a lelkesedéssel keltem föl, és ugyanúgy álltam neki versenyt szervezni, pedig a szabadságomat töltöm, jelenleg biciklizem külföldön, egy tök érdekes projektben vagyok egyébként benne a hegyek között, ezért is szakadozik a net, ettől függetlenül reggel úgy csapom fel a laptopomat, hogy alig várjam, hogy valamit dolgozhassak, mert ugyanúgy szeretek versenyt szervezni, mint 10 évvel ezelőtt. Egy nagy különbség viszont van. Az pedig az, hogy van mögöttünk most már több, mint egy 10 éves tapasztalat, egy óriási know-how, és úgymond olyan kollégák, akik adott esetben a saját területükön vérprofik, és már nem hibáznak. És ez a kollégákat, ezt úgy is érthetem, hogy lehet, hogy a Csanyáiknál Csanya és Bobek van, de ettől fogva megvannak azok a felelősök, akik az adott területet tök jól tudják kezelni. Ugyanezt mondhatom Öcsiékről is. Tehát, hogy alapvetően a szervezés a szervező csapat, a szervező csapatnak a gerince, az szerintem mindenhol profi. És ez az, ami egy, úgymond egy, szerintem egy sikertelen versenyt és egy sikeres versenyt alapvetően meg tud különböztetni. Tehát nagyon sokat számít az, hogy végül is ott van a tojás, a liszt és a cukor mindenkinek, mégis a legjobb sütik azok a díjnyertes cukikba születnek, tehát ugyanúgy mindenkinél megvan a lehetőség arra, hogy egy jó versenyt szervezzen, mégse lesz belőle Ultra Balaton, mégse lesz belőle UTH, vagy akár egy Borvidék félmaraton, mert jó ötletek születnek, de a jó ötlet az baromi kevés ezen a szinten. És ezt nem azt jelenti, hogy mi nem hibázunk, nem azt jelenti, hogy nálunk nincsen hibalista, nincsen nagyon sok elszólt dolog. Szerintem mindannyian tudjuk, hogy nincs tökéletes verseny, csak fölöttes szemlélő. Ennek ellenére az a gárda, akik szervezik ezeket az eseményeket, azok azért ezt jól meg tudják csinálni, és maga az, hogy egy esemény miből is áll össze az ötlet és a megvalósítás között, ugyanolyan termék, mint hogy Öcsi mondta, mint bármi más. Tehát van benne marketing, van benne sales, van meg mögötte pénzügy, mert ezt össze kell rakni, és akár tetszik, akár nem, pénzügyileg össze kell rakni, van mögöttük büdzsé, van mögöttük egy csomó olyan dolog, ami a kívülálló számára nem látszik, és szerintem nem is fontos, hogy látszódjon. Egy a fontos, hogy évről évre, amikor megrendezésre kerül, utána, amikor megnyitod a nevezéseket, akkor nagyon egyszerűen megkapod a választ egyébként, hogy jó volt az eseményed, vagy nem volt jó. Ha megtelik és újra neveznek több ezren, akkor jó eseményt csináltál, ha nem, akkor nem. Sanyi ezt nagyon jól megfogalmazta. Srácok, a futók, azok a nevezésgomb megnyomásával szavaznak. És innentől fogva ez nagyon egyszerűen működik. Ahova sokan mennek, az valószínűleg, hogy sikeres és jó esemény, ahol pedig egyre kevesebben is állni. Tehát én így látom per pillanat ezt a helyzetet. És egyébként nagyon irigykedem a csatára meg az öcsére, mert baromi ötleteik vannak, és tényleg mind a kettő ilyen szempontból brilliáns. Ráadásul úgy gondolom, hogy én személy szerint az időm véges mi volt a miatt elég keveset tudok más versenyekre menni, főleg sportolóként, de önkénteskedni a Black Hornon is részt vettem, meg az UTH-n is, amit tudok, megpróbálok besegíteni, mert egyébként ott igazából bepillantást nyer az ember akarva, akaratlan másnak a működésébe, és látja az ott levő történéseket, látja azokat a folyamatokat, hogy mit, hogy csinál a másik, tudunk egymástól tanulni, és szerintem ez tök fontos, hogy beszélünk egymással, kommunikálunk egymással, egyeztetünk, nem csak időpontot, hogy ki mikor ilyen rendez versenyt, hanem egy csomó más témát is, mert igazából tanulni szerintem mindig fontos, és tök jó, hogyha van is kitől. Tehát szerencsés helyzetben vagyunk.
Említetted, hogy 12 éve szervezel versenyt, meg hogy most is ugyanazzal a lelkesedéssel csinálod, mint 10 évvel ezelőtt. Picit mesélj nekünk arról, hogy hogy kezdted ezt az egészet, hogy csöppentél bele ebbe, mert azért én hallottam erről fecskát, de igazából még nem tudom a választ.
Túlján átmulatott szilveszter éjszaka után hajnali órákban megfogalmazott a gondolat, hogy Ironman leszek, letettem a nagy esküt, bejelentettem, és akkor megtörtént a január 1-i kihozanodás, és akkor úgy tudatosult bennem, hogy itt hát augusztusban lesz itt egy verseny, hogy föl kell készülni, mert több-kevesebb sikerrel fölkészültem, egyébként ez a nagyatávi Ironman volt. Én azt gondolom, hogy arra a versenyre érdemes mindenkinek elmenni, mert egy nagyon patinás, borzasztó, jó hangulatú esemény. És akkor amikor azt az eseményt végigcsináltam, akkor utána jött a nagy ötlet, hogy menni akarok én majd máshova is hosszú távú triatlon csinálni, mert az milyen klasszis, milyen kurva jó dolog. Egyébként tényleg egy baromi jó dolog. És akkor elkezdtem keresgélni a neten, és akkor láttam, hogy nincs másik hosszú távú verseny. És mivel én akkor a vendéglátásban dolgoztam, és elég sok vendéglátóért vittem, egy elég széles körű staffal, egyébként azok közül még mindig nagyon sokan most is nálam dolgoznak, ezért úgy döntöttünk, hogy ha nincsen triatlon, akkor csinálunk egyet, és így csináltuk meg. Először a Balatonmenfüreddel kezdtük, azon 215 vagy 18 ember indult. Azt gondolom, hogy elég sikeres lett, talán a sikernek a kulcsa. Az egyik oldal a lelkesedésünk volt, a másik oldalról pedig az, hogy mi abszolút nem a sportszervezés oldaláról jöttünk, hanem a vendéglátás oldaláról, tehát megpróbáltuk azokat a tapasztalatokat beépíteni annak a versenynek a létrejöttébe, és akkor így kezdődött el ez a dolog. Az első pár évben igazából kiegészítő tevékenység volt, de aztán számomra egy életmódváltással is járt, és rájöttem, hogy sokkal-sokkal jobb dolog sporteseményeket szervezni, mint adott esetben vendéglátóhelyeket üzemeltetni. Egyébként még a mai napig van vendéglátóhelyem, de azokra a helyekre, hogyha már bemegyek, akkor valószínűleg, hogy az alkalmazottak meg se ismernek, nem tudják, hogy ki vagyok, mert tehát abban a kellemes helyzet vagyok, hogy szólnak, hogy fizessem ki a kapucsinomat, vagy a kávémat, tehát már nem veszek aktívan részt a vendéglátásba, de a sportszervezésbe viszont annál inkább, és addig a pontig fogok maradni, amíg reggel úgy kelek föl, hogy kinyitom a laptopot, van kedvem csinálni, addig csinálom, ha nem, akkor pedig majd nézek valami mást. Ki tudja, lehet, hogy ez a pont is eljön egyszer.
Reméljük minden később, ha el is jön, vagy ne jöjjön el. Csanya, te hogy kezdted?
Hát én úgy, hogy egyszer láttam a Kocsis Árpit egy versenyen, és azt mondtam, én akarok lenni a terepfutás Kocsis Árpia. De egyáltalán nem így volt, hanem elkezdődött, tudod, Magyarországon ez a terepfutósdi, nagyon kevesen voltunk, meg ilyesmi, járkáltunk teljesen.
Mikor kezdődött ez? Hova datálod? Bocsánat, hogy így beleszólok, csak így körülbelül egy évszámot tudsz mondani, hogy ez így mikorra teszed? Ez a magyar terepfutósdit?
Hát ez mindenki, tudod, ez olyan, mint hogy mindenki viaskodik érte, melyik Európa legrégebbi terepfutó verseny, és van négy is, ami úgy hirdeti magát, hogy ő a legrégebbi. Én amúgy végeztem egy ilyen alapos kutatást mindenféle ilyen tájfutó archívumokban, meg ilyesmiben. Már a 60-as években voltam úgy, amit a tájfutók csináltak, és terepfutó versenynek hívtak. Ezek ilyen felmérő versenyek voltak igazából, mármint sebességfelmérő versenyek. De én azt gondolom, hogy a verseny az olyan, hogy annak vannak ilyen, tehát aminek meg kell felelni egy versenynek, tudod, időmérés, meg nem tudom, rajtkapu, meg rajtszám, tehát hogy vannak ilyen kis dolgai, amitől verseny egy verseny, hiszen akkor az abszolút lehetett volna az is verseny, hogy két ősember kimegy a barlang elé, és akkor azt mondják, hogy ki hamarabb leér a patakhoz, az az egész horda, és akkor az is verseny, de azért nem hívnám futóversenynek, na mindegy, szóval én így amúgy így a 2000-es évek elejére teszem ezt, amikor a terepfutóversenyek megszülettek. Én nyilván nem én csináltam az első terepfutóversenyt, ez legyen benne az adásban, mert sokan azt szokták mondani, hogy Csanya olyan beképzelt, azt hiszem, hogy ő szülte meg a terepfutást, tehát az egyáltalán nem így van. Nem én voltam az első, nem gondolnám, hogy valakinek ki kéne mondani, hogy ő volt az első egyébként, de mindegy, szóval a 2000-es évek elején nagyon nem volt terepfutóverseny, vagy kevés volt, meg nagyon gyatra minőségűek, és engem ez borzasztóan zavart. Tehát én tisztán azért kezdtem bele a szervezésbe, szerintes naív fejjel, nulla tapasztalattal, mert úgy gondoltam, hogy ennél sokkal jobbat is lehet csinálni, mint ami akkor volt. Aztán persze nyilván az első pár verseny, az mindenki, azt szerintem a többiek is megerősítik, hogy a bukdácsolásról szól, a helykeresésről, az utak kijárásáról. Tehát, hogy azért ezt ugyanúgy végig kell járni itt is a szamárlépet, mint bármilyen másik szakmába. Mert ez is egy szakma egyébként. Tehát ezt is, szerintem ezt is nyugodtan ki lehet, mert talán ki is kell jelenteni, hogy nem szégyen, ez egy munka, és akkor ebbe fejlődni kell, úgy pontosan ugyanúgy, mint bármibe. Szóval engem igazából zavart, hogy nem voltak jó minőségű terepversenyek. Ez hajtott, hogy én ennél jobbat akarok és tudok csinálni. Aztán, hogy sikerült-e vagy nem, azt majd döntse le a nagy közönség, én nyilván nem szoktam Google review-kat írogatni magamról, azt megteszik a futók.
Ücsi, nálad ez hogy indult?
Úgy indult, hogy az életem első versenye az egy Budapest maraton volt, amire, ahol én félmaratont futottam egy három fős csapatban, ez 2006-ban volt, és az egésznek körülbelül két hónap alatt készültem erre a félmaratonra, és egész egyszerűen nagyon, nagyon elragadt ennek a hangulata, az, hogy ott rengeteg ember között, ott a Budapest utcáin futhatok, és tényleg úgy volt valami, ami az egészet körüllengte, nyilván ebben benne volt az újdonság, egy jó adag adrenalin, meg nem tudom micsoda, és akkor a következő verseny, amire elmentem egy év múlva, az egy vidéki patinás verseny, ami még mindig megvan, viszont már régóta árnyékoljon magának. Nem szeretném kimondani a nevét. Fantasztikus helyen van, fantasztikus adottságokkal, és valahogy ez az egész úgy erodálódik. és akkor egyszerűen kihozanottam, hogy akkor vannak ilyen versenyek, meg vannak olyan versenyek. Tehát, hogy nem éreztem azt a fajta hangulatot, már akkor sem ott, amit éreztem Budapesten. És 2009-ben futottam én először életem első maratonját Párizsban, és ott valahol a 30. kilométer után volt egy gerilla frissítőpont, a Loire-menti borászok és sajtkészítők letettek egy asztalt, és lehetett bort és sajtot kóstolni. És nekem ott villant be, hogy oké, akkor megvolt, mire én beértem, tehát volt még onnét egy órám, és akkor összeállt a borvidék. Mert egész egyszerűen tudtam, hogy az az útvonal, amivel mi rendelkezünk, amit már mondtam, az tök egyedi. Az egészet a bor köré lehet felépíteni, minden ponton nálunk onnantól kezdve lett fröccs, meg nem tudom micsoda. Tehát, hogy gyakorlatilag ez adta azt a fajta impulzust, hogy igen, olyat, mint az a verseny, az a vidéki verseny, én is tudok szervezni, viszont ekkora handicap, amivel mi indulunk itt Szekszárdon, mivel hogy ez egy borrégió, én azt gondolom, hogy nagyon kevés város rendelkezik, úgyhogy ennyi tulajdonképpen. Az első versenyünkön közel 800-an voltak, és egy csomó mindent először csináltam akkor 2010-ben. Például az első voltam, aki akkor az Edzés Online-on versenyt hirdetett. Vagy Csanyával még veszekszünk, vagy nem tudom, kinek volt előbb Facebook oldala. Hogy nekem korábban volt a borvidéken, mint a BSI-nek, az biztos.
Igen, a Facebook 2010-ben az egy nagyon fontos dolog volt. Így
hát azt hiszem 11-ben volt az első Facebook oldalom.
10-es évek elején. Ja. Jól látom, hogy jelentkezel?
Igen, így az első versenyen kapcsolatban így szerettem volna megosztani, hogy így, amikor így nagy nosztalgiával visszagondolok, hogy milyen volt a mi első versenyünk, hogy ilyen óriási lelkesedés volt, és egyébként hát borzalmas hibák tömkelege, tehát hogyha ha meg kéne nézzem, akkor így nagyon-nagyon keményen mosolygok, és egyébként így a családon belül most előfordult, hogy és nagyon büszke vagyok rá, remélem, hogy nem hallja, mert nagyon bízom benne, hogy nem jut el hozzá az info, de a nevelt lányom az csinált crossfitben egy verseny tavaly, és így leültünk, és akkor én, mint rutinos róka, megpróbáltam egy pár dolgot, így jó tanácsot mondtam neki, meg egy kicsit így úgy is voltam vele, hogy jó, hát na, bontogatja a szárnyait, megnézzük, hogy mit fog csinálni. Oda mentem a versenyre, kipattantak a szemém, és baromi jó versenyt raktak össze. Tehát én azt gondolom, hogy van most egy olyan generáció, aki igenis képes baromi jó versenyt csinálni, mert megvan bennük a kreativitása, az új ötlet, egy csomó minden, és ilyen nagyon jó érzés volt látni azt, hogy így amikor megérkeztem oda, és akkor beléptem abba a terembe, ahol ezt a versenyt csinálták, akkor így akkor esetleg, hogy atya úristen, hát ezek kemény alapirítottak, és egy nagyon-nagyon jó versenyt csináltak, és azt gondolom, hogy én nem itt tartanék, ha az én első versenyem olyan jó lett volna, mint az ő első versenyük, akkor szerintem már az Ultra Balaton az Európa legnépesebb futóversenye lenne, de így ilyen jó érzéssel töltötte. Egyébként Csanyával múltkor beszéltünk, én nagyon várom már egyébként azt az új generációt, aki belép és odapirít, és majd egy kicsit ilyen jobb munkára ösztökél minket, hogy igenis egy olyan fiatal generáció jön be ebbe a szakmába, akinek új ötletei vannak, aki ilyen kis vérfrissítést tud ebbe a dologba hozni. Örülnék neki.
Elhallgathat titeket, de nagyon sok helyen lehet ezt tapasztalni, hogy igazából a szervezésre oké, hogy munka, oké, hogy profit, oké, hogy pénz, meg csomó mindennek meg kell felelni, de azért mind a hármótok mondani valójából átjön az, hogy ti ezt imádjátok, hogy ez nektek egy szerelem ez az egész, és hogy ez nem csak egy munka, hanem maga egy hivatás.
Jó, de azt ne felejtsd el, hogy sikeresnek lenni jó érzés, nem?
Tehát, hogy tök csak a pénzről szól, Csanya, csak a pénzről. Nem igaz.
Lapátom,
az öcsi csak spórolni akar a vízen, és azért ad fröccsöt egyébként. Nem igaz.
Szekszárdon drágább a víz egyébként, mint a bor. Azt nem tudom, tudtátok-e? Tehát, hogy...
Én azt szoktam mondani egyébként a kollégáimnak, mert azt tudom, hogy persze, hogy én, mint tulajdonos, én tök lelkes vagyok, az oké, okay, de azt szoktam mondani a kollégáimnak, főleg, hogyha új belépő jön a csapatba, mert néha így szoktunk bővíteni, most egyébként 9-en dolgozunk összesen ezen a, ezen akik főállásban csináljuk ezt a mutatványt, és azt szoktam nekik mondani, hogy srácok, hogyha hétfőn úgy jöttök be dolgozni, hogy alig várod, hogy péntek legyél, akkor sokkal jobban jársz, ha fölmondasz. Te is jobban jársz, én is, meg a közösség is, meg akkor te nem vagy a helyeden. Tehát úgy gyere be dolgozni, hogy akard ezt az egészet csinálni, és szeresd, mert ha nem szereted, akkor nem lesz jó. Se neked nem lesz jó, se nekünk nem lesz jó. Tehát azt értem, hogy a tulajdonosok azok általában másképp szoktak a saját termékükről, saját versenyükről gondolkozni, de tök fontos, hogy ezt tényleg akkor lehet szerintem jól csinálni, hogyha a csapat az elhivatott. Én szerencsés vagyok, mert hál' Istennek, akik nálam vannak, azért úgy gondolom, hogy elhivatottak.
Mikor volt a legjobb időszak versenyszervezésben? Lehet-e ilyet mondani, lehet-e ilyet kérdezni, Csanya?
Nekem volt persze egy ilyen aranykornak nevezett dolog, de azt azért hozzá kell tenni, hogy nagyon más volt a helyzet, és nem feltétlenül azért, mert kevesebb verseny volt, vagy kevesebb jó verseny volt, vagy ilyesmi, hanem én például nagyon vastagon azt érzem benne, hogy azért is volt olyan, amilyen, mert nem kellett rögtön fizetni. Tehát, hogy értsd, most az van, hogy beregisztrál, van egy bankkártyás fizetés a végén, végigviszi a fizetési procedúrát, akkor van bent. Tehát ez nagyon más helyzet, hogy ki kell fizetned, vagy beregisztrálsz, és majd egyszer átutalod a nevezési díjat. Tehát itt van egy éles választóvonal, és ugye szokták mondani, hogy a Budai Trail milyen volt régen, mert régen 12 perc alatt betelt. Valóban volt egy ilyen 12 perc alatt betelő Budai Trail, de az átutalásos Budai Trail volt. Tehát, hogy akkor az történt, hogy beregisztrált 500 ember, és akkor egy héten belül befizette 300. Akkor 200-at kitöröltem, küldtem neki e-mailt, hogy ki vannak törölve regisztrálni, és akkor folyamatosan csökkent az a kis rész, ami még függőben volt. És a valójában a teljes verseny, nem tudom, egy másfél hónap alatt telt be, tehát másfél hónap volt, mire eljutottunk oda, hogy 500 befizetőnk van, és akkor az embereknek a fejében meg az van, hogy hú, régen milyen volt, mert akkor 12 perc alatt betelt. Na, én meg azt mondom, igen, 12 perc alatt neveztek be, egy hónap alatt fizették be. Tehát, hogy az szerintem nagyon más helyzet. Bár az kétségtelen, hogy így a 2018 körül nagyon, nagyon ment egy jó pár verseny többek között nálam is, hogy tényleg az volt, hogy például volt egy olyan Budai Trail, hogy elfejtettem kiküldeni hírlevelet róla, hogy indul a regisztráció, és betelt 4 óra alatt. Tehát, hogy nem csináltam semmit, érted? Azt hittem, hogy a következő héten lesz elnéztem a dátumot, nem volt beírva a naptárban, tök amatőr voltam, és betelt. De mondom, azért az egy teljesen más helyzet volt. Én nem gondolom aranykornak. Szerintem most is jó rendezőnek lenni. Most sokkal nagyobb kihívás, több felé kell szétdarabolódnunk, profibnak kell lenni, de szerintem ez pont jó benne, hogy van egy ilyen sarkaló része, hogy nem az van, hogy kinyitjuk, betelik, hátradőlünk, kiírjuk, hogy betelt, jaj, de jó, megrendezünk. Tehát ez egy kicsit unalmas szerintem. Tehát egy erős konkurencia, vagy egy konkurencia harc azért az sarkalja az embert arra, hogy jobban csinálja, szebben csinálja, fejlődjön. Aztán lehet, hogy eljön az a pont, amikor elérem, vagy elérjük a saját határainkat, és akkor be kell látni, hogy az új nemzedék zsigerből jobban csinálja, mint amit én tudok, és akkor el kell köszönni, vagy be kell vonni őket annyira, hogy dominánsak legyenek a rendezésbe, és egy idő után meg át kell adni nekik a stafétát, és akkor indulni kell a versenyeken, és nem szervezni.
Öcsi, neked volt ilyen időszak aranykor?
Tudom, talán 2018-19 között a Covid előtt, amikor mindennel rendelkeztünk, elsősorban tapasztalattal, volt egy nagy adatbázisunk, megvoltak az eszközeink, megvoltak azok az online feltételek, amit talán így Csanya is mondott, hogy a regisztráció és a fizetés az gyakorlatilag ugye együttemben ment, és azt gondolom, hogy az a fajta lelkesedés, az a fajta talán a saját attitűdöm és talán a visszacsatolások is egy picit más volt, és mondjuk, hogyha létezik ilyen, hogy aranykor, akkor az én esetemben mindenféleképpen ez az időszak. Igen, most más a helyzet, most egy kicsit küzdelmesebb. Az, hogy egy versenynek az alapjai nem változnak meg, van egy helyszín, van egy rajtkapu, van egy regisztráció, stb. És ezt kell nekünk valahogy jobban eladni. És én azt gondolom, hogy, hogy nyitott szemmel kell járnunk, és mindenkinek, és lehet, hogy pont egyébként ez az új generáció fog rámutatni az, hogy arra, hogy mik azok az egyéb eszközök, amivel mondjuk érdekesebbé vagy eladhatóbbá tudjuk varázsolni a saját termékeinket. Ezt nem tudom még. Én nem látom még ezt a generációt, én megmondom őszintén. Én azt látom, hogy a belépő generáció az még minket másol, és egész egyszerűen nem látok olyan típusú újdonságot, vagy pedig csak én nem látom. Szóval egy picikét nehezebb, picikét melósabb, de nem szeretném nyögvenyelősebbé tenni, éppen ezért tisztítottuk így a portfóliót, maradt 4 verseny, és ennél erre maradt az a fajta fókusz, ami eddig mondjuk 6 vagy 7 rendezvény volt, úgyhogy ennyi.
Okay. Nektek volt ilyen időszak, ami így a legjobb volt?
Nekünk mindegyik aranykor volt.
Hát,
másképp látom egy picit. Én inkább most így visszatekintve, 2019-ig minden ilyen futószalagon ment. Tehát ilyen olyan volt a történet, hogy azt hittük, hogy nőnek a fák, és majd az égig nőnek, és akkor még tovább, és akkor még többen vannak, és akkor 19-ben nem tudom, hétvégenként rogyásig álltak az emberek az Aldiba, a sorba, tehát volt pénz. Én megmerem kockáztatni egyébként, hogy szemzet, hogy talán soha életünkben nem éltünk még ennyire jó anyagi körülmények között. Most, hogy miért és hogyan, én ebben nem szeretnék belemenni, mert politika az nem az én asztalom, és nem is fontos igazából, de volt büdzsé, volt lóvé nevezése, volt pénz futócipőre, és én egy picit utólag már azt mondom, hogy talán ilyen szempontból nem is baj, hogy jött a válság és a Covid, mert egyszerűen megrázott minket, és azt mondta, hogy úristen, itt most alkalmazkodni kell, itt most változtatni kell. Szerintem egyébként mind a hárman jól változtattunk, mind a hárman jól alkalmazkodtunk, és szerintem sajnálom egyébként, hogy a igazából a piacvezető cég Kocsis Árpék, most nem tudom, hogy miért vagy hogy vagy, de nem nincs most itt, mert egyébként Árpék is szerintem alapvetően elkezdtek változtatni, és egy csomó mindenhez próbáltak igazodni, és így alapvetően így a szakmámból, akik profin szerveznek, szerintem egy fontos tulajdonsága mindenkinek megvolt, hogy elkezdtünk belenyúlni a dolgokba, mármint úgy, hogy változást generáltunk, mert ez volt a túlélésünknek igazából a kulcsa. Én 52 éves vagyok, és én már tapasztalom azt így a B oldalon, hogy nem biztos, hogy mindenben én vagyok a legélesebb kés a fiókba. Nagyon egyszerű a taktikám egyébként, én fiatal kollégákkal veszem körbe magamat, és én meghallgatom, amik mondanak. Tehát megpróbálok meríteni belőlük, nem minden esetben nekem kell a spanyol viaszt megszülni, és nem minden esetben nekem kell irányt mutatni. Vannak olyan területek, például ilyen nálunk az applikációnak a területe, ahol már igazából csak szemlélőként veszek részt, és ők azok, akik mutatják az utat és a jövőt, és azt gondolom, hogy hosszú távon igenis a fiatalokban van a lehetőség és a jövő. Szerencsés is vagyok, mert mind a két nagy fiam az most már 20 év fölötti, és néha sok beszélgetünk üzletről, futóversenyről, a kisebbiket ráadásul érdekli is a téma. TFM kezdett el sportszervezőnek tanulni. Nagyon sok olyan beszélgetésem volt vele az utóbbi 2 hónapban, amikor akkor jövök rá, hogy úristen, amit én zsigerből ösztönösen csinálok, azt ők tanulva hogyan tanítják számukra ezt, mint szakmát, azt, hogy sportszervezést, és baromi jó gondolatokat tudunk onnan meríteni. Egyébként lesz is egy-két ilyen ötlet, amit a 24-es szezonban már az ő útmutatása, vagy az ő általa sugalt dolgok alapján próbálok megvalósítani. Tehát én úgy gondolom, hogy igenis tudnunk kell azt, hogy a helyünket ebbe a dologba, tudnunk kell a helyünket ebbe a szakmába. Én tök büszke vagyok rá, amit elértem, vagy amit mi elértünk, de igen, már jön egy új generáció, és nem szabad elfelejteni, a statisztikák megmutatják azt is, hogy már nem a mi korosztályunk az átlagfutó, hanem már inkább a nálunk fiatalabb emberek teszik ki a törzsközönségünk nagy részét, tehát el kell kezdjünk úgy gondolkozni, ahogy mi az, ami őket érdekli, mi az, ami számukra fontos,
mert nem az lesz a fontos, amit én gondolok. Egyébként érdekes, hogy ezt 20 évvel ezelőtt, amikor megismertem a Pozsár Noémit, aki akkor videótékákkal foglalkozott, és bementem a TK-ba, és akkor mindig vittünk haza kazettát, és akkor láttam, milyen kazettákat rendelt, és mondtam, hogy figyelj, tönkre fogsz menni, én egyetlen egy filmet nem néznék meg ezekből. És vitték azokat a kazettákat, és megnézték, és kivették őket. Horrorfilmtől kezdve az akciófilmekig, olyan filmekre esett a választás, olyanok voltak a piacvezető filmek, amiket én egy percet nem szántam volna rájuk. Tehát ez azt jelenti, hogy szerintem nem minden esetben nekünk kell tudni megmondani, hogy mi lesz a tuti, hanem inkább meg kell hallgassuk azt, vagy meg kell figyeljük azt, hogy mire van igény, és ezt szerintem a mi piacunkra, de legyen az akár versenyszervezés, akár edzéstervezés, akár vendéglátás, szerintem érdemes figyelni a trendeket, és nekünk is ehhez igazodni, így alkalmazkodni.
Félig meddig említetted, nem is félig meddig, hanem teljesen említetted a Kocsis Árpit, mint a BSI-nek a vezetőjét. Fölvettem vele természetesen a kapcsolatot, nem ért rá, úgyhogy ezért nem vett részt ebben a beszélgetésben, de egyeztetünk azzal kapcsolatban, hogy a jövőben őt is így megkérdezzem a témával kapcsolatban, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy egy következő adásban bele tudom folytatni ezt a témát, és lehet beszélgetni majd bele. Ugye már említettétek ugye a jövő generációt, meg a fejlődést, meg mindent, picit így konkrétabban meséljetek kicsit arról, hogy látjátok a saját pályafutásotokat így a 24-25-26-os években versenyek szempontjából. Láttok előre, mit láttok előre, miben bíztok? Azt azért úgy átjött, hogy mind a hárman optimistán álltok ez az egész folyamathoz, ez az egész változáshoz, de úgy mégis mik a tervek, hogyan néztek előre? Öcsi, kezded?
Én azt hiszem, hogy most egy átalakuló piacon veszünk részt, vagy ennek az átélői vagyunk. Én is azt gondolom, hogy nekünk azt gondolom, hogy van annyi tapasztalatunk, ötletünk, vannak erős versenyünk, amik segítenek ennek a túlélésében, viszont egészen egyértelmű, hogy nyitott szemmel kell járnunk, és szerintem a kulcs szó, amit kimondott a Muki, az a megfigyelés, hogy az a generáció, aki belép ebbe az amatőr sportvilágban, mint sportoló, nekik milyen igényeik vannak, úgyhogy ez tök fontos. A másik, hogy szerintem az, hogy egy verseny megújuljon, az, hogy ez a termék, amikor én azt mondom, hogy mindig termékben gondolkodom, ez piacképes legyen, az mindig kell, hogy rendelkezzen az éppen aktuális, mondjuk úgy, hogy trendekkel vagy fogyasztói elvárásokkal, és ezt most nagyon nehéz lefordítani egy futóversenyre, de talán mindannyian értitek, hogy muszáj, tehát muszáj egy picit megújulni, muszáj más feltételeket biztosítani, egy kicsit elvinni néhány versenyt, egy picit más szabályokat alkotni, egy kicsit kicsavarni ezt az egészet, tehát hogy valami kis frissességet, vagy valamit tudjunk beleültetni. Nekem még mindig egyébként van egy vesszőparipám, ez pedig az ajándékok, hogy ezen keresztül mondjuk meg lehet fogni az éhes futó hasán, vagy a hasán keresztül fogjuk meg a futót. Tehát hogy szerintem ezek még mindig nagyon jó brandépítő eszközök, és hogyha jól nyúlunk ehhez, hogyha ez jól van kommunikálva, akkor szerintem ebben még mindig van potenciál. Magyarul a merchandise piacnak az építése, és annak a 21. századi tulajdonságait, hogy ezzel felruházzuk a versenyeinket, és éljünk ezzel az eszközzel. Úgyhogy körülbelül én azt látom, hogy az elkövetkezendő mondjuk legfeljebb három év az tisztítani fogja a piacot, és én azt gondolom, hogy szép lassan azért lesz egyfajta visszarendeződés.
Te hogy látod a jövőt, jövőtöket?
Így a B oldalon 50-en túl én úgy gondolom, hogy mi megpróbálunk a kevesebb több irányába mozdulni. Feltétlenül a verseny száma lesz a mérőversenyt fogunk tudni csinálni, és azt gondolom, hogy a nevezői létszámok tekintetében is mi azt hiszem, hogy idén elértük ezt a bűvös 40 ezres létszámot, nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy én ezt mindenképpen növelni szeretném. Tehát nem feltétlenül az elsődleges cél, hogy még több nevezőt és még több nevezőt hozzunk be. Inkább szeretném egy kicsit a meglévő versenyportfóliót azt még egy picit jobban rendezni, precízebben rendezni, és talán ezekben levő lehetőket kimaxolni. Nem azt jelenti, hogy nincsen új versenyterv, egyébként van két olyan verseny is, amit tervezünk, és mind a kettőben szerintem nagyon komoly potencia van. Mielőtt elindultam volna nyaralni, pont az egyiknek még az utolsó momentum az volt, hogy az utolsó fél órámban még egy egyeztetésen vettem részt, hogy hát, hogyha ott már ki tudom tenni a pontot az íre, és úgymond egy aláírt papírral fogok rendelkezni, és akkor talán már a 25 évi első versenyünket bejelentettem, sajnos itt még nem tartok, de én azt gondolom, hogy kellenek új versenyek, és szükséges, hogy az ember ilyen szempontból megújuljon, mert a portfóliónk is olyan, hogy akinek több versenye van, az szerintem előbb-utóbb fontos, hogy valamilyen új ötlet, vagy valamilyen új tendencia szerint is megpróbáljon rendezni, ez is a megújulásnak az egyik formája. Egyébként nagyon bízom benne, hogy lesz olyan verseny, például az öcségnél kifejezetten a Black Hole-t azért én nagyon-nagyon visszavárom, remélem valamilyen formátumba újra be fog köszönni a piacon, mert azt egy olyan versenynek éreztem, ami ilyen borzasztó jó színfoltja ennek az egésznek. Ötletes volt, klassz volt, embereket motivált, benne volt a wow faktor, jó dolog volt benne részt venni egyébként, tökre vártam, hogy legyen, és remélem, hogy előbb-utóbb öcsi előjön azzal a hírrel, hogy majd kapom a levelet, hogy akkor arra pontra megyek-e önkénteskedni, mert azt nagyon szívesen beírnám a naptárba.
Öcsi, tiéd a szó,
nem tudom. Igen, a bizonytalanság most is benne van. Jó, de én tudom, hogy lesz egyébként, megsugom mindenkinek, készüljetek, mert nálam már benfentes infók vannak. Remélem, ezt nem vágod ki majd, Nandi. Jó? Aztán, amikor majd itt lesz, akkor majd nyugodtan vegyétek elő a videót, hogy már most megmondtam, hogy lesz Black Wall, csak nem úgy fogják hívni. Viccelek.
Én ebből igaz. Semmit nem fogok kivágni ebből az adásból.
Nem igaz, a Norbi. Nem igaz.
Norbi fogja szerkeszteni. Úgyhogy, de szerintem ez így egy az egybe le fog menni, mert legalábbis eddig nem történt benne olyan, ami miatt ki kéne vágni egy-két
rögtön részt. Elkezdtek vetközni, Nandi, azt majd lesz, mit kivágjatok.
Az, figyelj, a webkamerát is ki lehet kapcsolni, tehát hogy azt meg lehet oldani. Csanya, te hogy látod a jövőtöket terepfutás területén?
Én fényesen látom a jövőt. Tehát én azt gondolom, hogy a nagyon hülye szlogen, a jövő már elkezdődött, ugye tudjuk, hogy ez egy idióta szlogen, de attól függetlenül szerintem én most úgy érzem, hogy a jövő már elkezdődött, hiszen az eddigi 500-as budai trailből most van egy 700-as, nem? Tök jó. Én ezzel roppant elégedett vagyok egyébként, és amúgy is beképzelt vagyok, tehát én ezt nem titkolom, de mindig azt szoktam mondani, hogy de van mire, és akkor most is mondhatom, hogy van mire, mert tessék, itt van. Másoknál 70-en vannak, nálam 700-an. Akkor ez egy ilyen jó visszajelzés, nem? Hogy valamiért szeretik azt a versenyt, vagy engem, vagy mind a kettőt, azt már majd elmondják a futók. De én abszolút pozitívan látom. Tehát szerintem ez, hogy kihullik egy csomó verseny számszerűleg, de javarészt kicsi létszámúak, az a maradványra pozitív hatást fog gyakorolni. Azt ez egy más kérdés, hogy ezzel a helyzettel a megmaradó versenyszervezők hogyan tudnak sáfárkodni. Mert nyilván nem elég az, hogy ugyanazt csináljuk, amit eddig, csak ugye eddig 60 torta szeletre lett szeletelve az a torta, most meg 30-ra, és akkor kétszer akkora lesz a szeletem, mert ez nem így lesz. Tehát ez tök nyilvánvaló, hogy nem így lesz. Azok, akik beleteszik az energiát, pénzt, paripát, fegyvert, bármit, amit bele kell tenni, azoknak nagyobb lesz a torta szelet, akik nem teszik ezeket a dolgokat bele, azoknak ugyanakkora marad a torta szeletük, vagy ad abszurdum még ennek dacára, hogy kihullott egy csomó versenynek dacára, még ők is zsugorodni fognak, és eléri őket a vég. Tehát ez egy nagyon érdekes szituáció, és egyébként kicsit hasonló számomra, mint a rendszerváltás volt annó, hogy nagyon jó volt megélni, hogy ott lenni benne, és figyelni, bár nem voltam politikus, meg nem lettem milliárdos sem, meg semmi, de úgy látni egy országnak a változásait, és szerintem ez is egy rendszerváltás, csak most nem politikai erők változnak, hanem a futóversenyek, és nagyon nagy változásnak vagyunk a tanúi. Tehát én ezt élvezem, ezt az egész helyzetet. Kihívás, meg úgy jól látni. Na, szóval én arccal a vasút felé.
Igen, én azt szerettem valami mondani, hogy szerintem a 24-es évben egyébként a nevezőknél egy nagyon fontos dolog elő fog jönni, hogy baromira fognak szerintem árértékarányt nézni. Tehát elkezdik összehasonlítgatni, hogy mit kapok a pénzemért. Milyen pólót, milyen frissítés, megvan-e a wow faktor, jó-e az útvonal, jó feje a szervező csapat, van-e kommunikáció, nincsen, szeretem a főszervezőt, vagy nem. Tehát összetett ez a siker, az nagyon összetett dolog, de el fogják egyre jobban eljön ilyenkor a válságok idején, a recesszió idején, ez egy lehetőség is egyben, mert ilyenkor van az, hogy a gyengébb láncemek azok automatikusan elkezdenek kiesni. És ilyenkor van az, amikor az embernek egyszerűen muszáj, hogy megújítsa egy kicsit a gondolkozásmódját is, a portfólióját is, és muszáj, hogy az adott versenyeknél is kell egy kicsi pluszt, vagy kell egy kicsi plusz hozzáadott dolgot oda tenni, mert egyébként nem fogja a tiédet választani, hanem fogja a másikat, a harmadikat, az ötödiket, és a végén, amikor elkezd vészesen csökkenni egy versenyszám, akkor pedig előbb-utóbb kiteszik a sold out, vagy a nem rendezünk többet című táblát. Tehát én azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból most azért a szerintem a lehetőségként kell erre az időszakra tekinteni, annak a lehetőségeként, hogy van módunk megújulni, és van módunk egy kicsit másképp csinálni.
Hát ezzel maximálisan egyetértek, mint versenyeken résztvevő, vagy nem sok verseny, hogy az árérték arány az nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon nézzük ezt a wow faktor, és én is edzőként ezzel találkozom, hogy a sportolók nagyon-nagyon nézik ezt az egészet, és nagyon megválogatjuk azokat az eseményeket, ahova megyünk, és mennek, és részt veszünk. Igen, anya?
Igen, és ha itt az árérték arány, hogyha, mert ugye azt szokták mondani, szóval van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen mondás a versenyzők, most tök mindegy, hogy futóverseny, triatlon, vagy bármelyik sport, hogy hú, az nagyon drága, és oda nem fognak menni, és ezt simán lehet cáfolni. Tehát ha megnézzétek Magyarországon, a legdrágább terepfutóverseny az az UTH, és mégis az a legnagyobb létszámú is. Tehát hogy akkor az egy ellentmondás, hogy lehet, vagy ott vannak az Ironman versenyek, hogy giga tényleg őrült összegeket kifizetnek az emberek azért, főleg amikor van nagyon egzotikus helyen van. Tehát valami mégiscsak van, ami oda viszi őket. Jó, nyilván egy Ironman mondjuk kicsit abból rossz példa, hogy az egy globál, tehát hogy ott tényleg az van, hogy a sok százezer, vagy nem tudom, millió triatlonostából merít, nekünk azért jóval nehezebb a helyzetünk, de nyilvánvalóan az van, hogy nem feltétlenül hátrány az, hogy ha egy versenynek a nevezési díja magas. Tehát ez lehet előny is, mert akkor egy olyan szolgáltatáscsomagot tudsz adni a futóknak, amitől el fognak állulni, amitől vissza fognak térni. Már csak az a kérdés, hogy oda tudod vinni azt a mennyiségű futót, ami kell ahhoz, hogy, vagy versenyzőt, ami kell ahhoz, hogy az a verseny rentábilis legyen, és életben tudjon maradni. Tehát ez a feladat. De ha ez sikerül, oda tudod vinni egyszerűket, akkor utána már tényleg csak tartanod kell ezt a színvonalat, vagy emelgetni picit, de simán lehet ad abszurdum egy borzasztó drága verseny, és egyébként nekem van egy ilyen álmom, az a neve, hogy Luxus Trail, ez nagyon-nagyon drága lesz, és ilyen fehérkesztyűs pincérek lesznek a frissítőpontok, meg lazac lesz az asztalon, meg kaviár nem, az már luxus plusz, de szóval egy kicsit ilyen más, és akkor nyilván ez egy rövid verseny lesz, de őrülten drága, és simán lehet, hogy életképes lesz, ezt megcsinálom.
Két gondolat, az egyik ugye a rendezvény ára és a rajta lévő embereknek a száma, bizony azok a versenyek, amik piacvezetőek a maguk kategóriájában, mindig a legdrágábbak a piacon, és ez nem csak a futóversenyekre vonatkozik, hanem minden egyéb olyan brandre, ami mögött van egy tudatos brandépítés, és mit tudom én, mondjuk egy ilyen multi környezetben ez már eladható áruvá vált. Ez az egyik. Ez igaz egyébként a hazai futóversenyekre is. A másik viszont nekem egy picikét a futók fele irányuló ez a kérdés, amire most itt mi nem fogjuk megtalálni a választ. Nagyon sok komment alatt, illetve nagyon sok bejegyzés alatt kommentként én látom azt a megjegyzést, hogy fantasztikus szervezésű volt a verseny. Ez majdnem minden verseny mögött megjelenik, és azért legyünk őszinték, mi azért nyitott szemmel járunk, nem csak mi, hanem minden egyes szervező, valamilyen szinten kitekintünk a másikra, figyeljük, hogy mit csinál, figyeljük azt, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt, figyeljük, hogy milyen árakon, figyeljük, hogy hol, milyen időpontban, és ezt még hosszan sorolhatnám. És amikor ezeket mérlegre tesszük, akkor szerintem a kép az nagyon zavaros sokszor. És én, És bennem is sokszor van képzavar, hogy tulajdonképpen mi a fontos a futóknak. Mert ha látok egy olyan versenyt, ami számomra az egészen egyszerűen az elfogadhatatlan minőségű kategória, és látom mögötte azt, hogy egy fantasztikus verseny volt, és még hát hogy is mondjam, nem szűkölködnek a jelzőkben, a hasonló jelzőkben, akkor mindig elgondolkodom, hogy te úristen, akkor most tulajdonképpen mire van ennek a piacnak szüksége, úgyhogy legfeljebb Nándi, az derítsd ki, majd légy szíves majd így a futóktól, hogy tulajdonképpen akkor most mire van szüksége, mert én azt gondolom, hogy talán Muki és Csanya nevében is beszélhetek, hogy mi tényleg törjük a fejünket, meg sokszor mi egyébként egymással is beszélünk, és megkérdezzük a másikat, meg véleményt kérünk a másiktól, hogy szerinte ez jó ötlet, vagy mi erről a véleménye, vagy tetszik-e ez a grafika, vagy sorolhatnám. És akkor elmondjuk így egymásnak a véleményét, segítünk bizonyos információkban, és akkor ugye mögött van egyfajta tudatosság, valamiféle tevékenység, ami a brandjeinket építik, és máshol ennek a nyomát nem látom, miközben meg ilyeneket olvasok. Szóval tök jó lenne néha tudni, hogy akkor tulajdonképpen hát mire is van szüksége a piacnak.
Én annak vagyok egyébként a híve, hogy persze fontos, hogy körbenézzünk, és értelemszerűen ránéz az ember a másikra, hogy mit csinál, hogy csinál. Ettől függetlenül én egyébként az időmnek a, szerintem inkább a 95%-át én a saját dolgaimra fordítom, mert úgy érzem, hogy az a dolog, amire van hatásom, és azokkal szoktam általában foglalatoskodni, ami azon a piros körön belül van, amire van hatásom, amire nincs hatásom, azzal nem nagyon törődök, viszont a kommunikáció az tényleg egy borzasztó fontos dolog, és itt azért hadd jegyezzem meg, hogy bár eddig nem került szóba, én mindig tök csodálattal nézem egyébként az N-sportnak a kommunikációját, hogy egy témát hogy tudnak úgy elővenni és úgy megjeleníteni, hogy én azt gondolom, hogy az már egy lerágott csont, de rá kell jöjjek, hogy nem az. Mert be van csomagolva, jól van becsomagolva, jól megy át az üzenet, ötletes a kép, jó a poszt, tehát, és ezt nem azért mondom csak most, mert a Nándi szervezte a podcastot, hanem ha nem tetszene a dolog, akkor is tudnám hova tenni a dolgot, de például Nándi, a ti kommunikációt szerintem azért tök jó pofa dolog. És én úgy érzem, hogy ebbe is komoly lehetőségek vannak, hogy egy adott témáról hogyan kommunikáljunk, hogyan nyilvánuljunk meg, az szerintem az nagyon sokat hozzá tud tenni a dologhoz. A fejlődésben meg még egy dolgot látok, hogy Magyarország nagyon-nagyon rosszul áll sport szempontjából. Tehát egészségi sport szempontból aktív Magyarország kimutatási alapján hátulról a harmadik helyen vagyunk Európában, tehát ez a tó, ahol mi horgászunk, ez nagyon pici. És azt gondolom, hogy nekünk azért van személyes felelősségünk, és van ráhatásunk is, ha nem is nagyon, de valamennyire arra, hogy ezt a cél az annak kéne legyen szerintem minden szervezőnek, hogy növeljük ezt a tömegbázist. Tehát, hogyha csak 10%-kal növekedne jövő évben a belépők, az új belépők, akik elkezdenek sportolni, azoknak a köre, akkor szerintem elég sok problémánk meg tudna oldódni. Tehát én mostanában fordítok erre is, vagy legalábbis próbálunk erre energiát, erőforrást fordítani. Egyébként jövő áprilisban ennek lesz kézzelfogható eseménye, meg rendezvénye is, amiről most még részletekben nem szeretnék belemenni, de határozott cél, és nagyon fontos, hogy próbáljunk meg rávenni embereket arra, hogy jöjjenek rá, hogy ahhoz, hogy egészségesen éljenek, ahhoz muszáj elkezdeni egy picit mozogni, sportolni. Ez szerintem egy fontos üzenet lenne, amit valamilyen módon, úton módon jól lenne, hát tudnánk adni másoknak is.
Hát én köszönöm szépen egyrészt az, hogy kiemelted az e-sportnak a kommunikációját. Való igaz, elég sokat foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel, és...
Jól csináltam! Ezt mondtad, ugye, Andy, jó volt?
Jó, nagyon, igen.
Jó volt, jól mondtam.
Teljesen, így beszéltük meg, igen. Szóval nyilván mi is nagyon sokat foglalkozunk ezzel, és igyekszünk ebben jók lenni. De másrészt még nagyon köszönöm nektek ezt a bő egy órát, ezt a beszélgetést, én nagyon élveztem. Remélem, hogy azok, akik meghallgatták, megnézték ezt, ők is hasonlóan vélekednek erről. Én nagyon sok sikert szeretnék nektek kívánni a következő időszakra, maradjon meg ez a lendület, ami most megvan. Mi meg, vagy az e-sport nevében meg azt tudjuk mondani, hogy felkészítjük rá az embereket, akik neveznek hozzátok. Azt nem mindig tudjuk befolyásolni, hogy nevezzenek, nyomják meg a nevezési gombot, de azt, hogy fölkészítsük őket, azt tudjuk befolyásolni, és azon rajta is vagyunk. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, és sok
Mi is
sikert nektek
köszönjük.
a jövőben.
Mi is köszönjük a
meghívást.
Sziasztok!
Sziasztok! Hello!